Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 13. epizódja. Vendégeimmel segítünk, hogyan válasz jól könyvet, elmondjuk, mit olvas és mit ne olvas. Tippeket adunk, hogy hogyan legyen időd mindig a könyvekre. A mai adásban a strandolvasmányokat vesszük górcső alá, dübörög a nyár, sokan választják olvasószobának valamelyik vízpartot, na de mit olvassunk ott? Egy szakértővel adunk jobbnál jobb tippeket. Majd Leiner Laura tér vissza hozzánk, és árulja el, mi élete könyve, és én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, néhány szó a műsor szponzorairól.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt.
Ahogy előbb elmondtam, már a mai adásban a strandolvasmányokat vesszük górcső alá. Már javában tart a nyár, sokan választják olvasószobának valamelyik vízpartot, na de mit olvassunk ott? Vendégem Gyurica Eszter, a Libri kiadó vezetője, akivel tippeket adunk, hogyha tanácstalanok lennétek, hogy mit dobjatok be a strandtáskába a napte és a törölköző mellé. Eszter, a nyári akciók azért bevettek a könyvpiacon, látszik ilyenkor a nagyobb könyvesboltokban, akár a Libriben is, hogy hatalmas leárazások vannak, gyanítom a könyvkiadók is így időzítenek a megjelenések. Kezdjük azzal, hogy mi a tendencia, mik azok a műfajok, amik megjelennek leginkább ilyenkor.
Kicsit utána néztem, mielőtt jöttem hozzád, hogy mit lehet tudni a nyári könyves piacról, hogy mik a trendek, tendenciák, és egy nagyon érdekes cikket találtam a Guardian magazinban, ahol a brit könyvpiacon vizsgálták ugyanezt az időszakot, és meglepő eredményre jutottak két dologban is. Az egyik az, hogy a forgalom tekintetében azt gondolnánk, ugye az egy ilyen íratlan szabály, hogy a könyves forgalom jelentős része egy ilyen 25-30% november-december környékén a karácsonyi időszakban realizálódik, és ehhez képest a nyári három hónap az egy ilyen elhanyagolható. A brit felmérések azonban azt mutatják, hogy ez kezd változni, egyre erőteljesebbé válik a nyári könyvespiac is. Magyarországon ez nem ennyire egyértelmű, de itt is megfigyelhetjük azt, hogy az ilyen másod-harmad sorból egyre fontosabb periódussá válik ez az időszak. A műfaj összetétel tekintetében is érdekes eredményre jutottak, mert azt gondolnánk, hogy ilyenkor a könnyű olvasmányok, a könnyed, legtűr irodalom az, ami a leghangsúlyosabb ezekben a nyári hónapokban. Viszont a nagy-britanniai felmérés alapján a thrillereket, krimiket, romantikus regényeket egyre inkább kiszorítják, vagy legalábbis helyet követelnek maguknak az ilyen falsúlyosabb olvasmányok, a szép irodalom és a komolyabb non-fiction címek is. És Magyarországon is van egy ehhez hasonló tendencia, hogyha megnézzük a sikerlistákat, a Libri vagy akár a Bookline sikerlistáit, akkor mi is észrevehetjük, hogy egyáltalán nem csak a nagyon könnyű, nagyon-nagyon jól olvasható olvasmányok kapnak helyet ezeken a sikerlistákon. És ahogy te is mondtad, három jelenség határozza meg a magyar könyvpiacot nyáron. Az egyik az akciók és a jelentős kedvezmények, ez mindig nagyon vonzó. A 2+1 akciót például így nagyon követik a Nincs időm olvasni kihívás csoporttagjai is, és én mindig figyelem, nagyon érdekes így belepillantani, ahogy posztolják azt, hogy éppen milyen könyveket vásároltak, akár a 2+1-es Libri akció, akár más könyves kedvezményeknek köszönhetően. Ami azonban érdekes, hogy ezek a nyári akciók, ezek nem csak az ilyen nehezen értékesíthető könyveket, ugye azt gondolnánk, hogy a könyvkereskedők ilyenkor megszabadulnak a felhalmozott, nehezebben értékesítő könyvektől, de ez egyáltalán nem így van, hanem nagyon sok olyan könyv kerül a nyári akciókba, amik sikerkönyvek voltak az előző évben, vagy akár ennek az évnek az első felében. És ez mindenképpen egy változás, ez mindenképpen egy nagyon jó dolog, amit úgy tűnik, hogy a vásárlók is értékelnek. Az egyik ilyen példa tavaly év nagy sikerkönyve volt Liza Wingate Elrabolt életek című könyve, ő ugye egy amerikai szerző.
Igen, sokat látom egyébként tényleg a csoportban.
Ez egy úgynevezett longseller, ami azt jelenti, hogy vezette a sikerlistákat a tavalyi évben, de most is folyamatosan folyamatosan magas példányszámban értékesítünk belőle, és ez például a nyári akció egyik ilyen kiemelt címe is. Nehéz sorsú gyerekekről szól, tehát ennyit szeretnék csak elárulni, hogy nehéz sorsú árva gyerekekről szól, és az ő drámai fordulatokkal fűszerezett életükről. A másik példa, amit ki akartam emelni, hogy sikerkönyv, és ugyanakkor a nyári népszerűségük töretlen vagy újra és újra fellendő, például Nárai Tamás Zará és Zará öröksége című könyve is minden sikerlistán ott van. Ráadásul a kiadó ilyenkor már készíti elő ezekkel az őszi újdonságot, hiszen ennek a regényfolyamnak érkezik a következő része Zará álma címmel össze. És akkor egy harmadik példa arra, hogy a komolyabb non-fiction könyvek is mennyire fontosak nyáron. Barabási Albert László a Képlet című könyve szintén nagyon nagy siker volt tavaly az őszi téli időszakban, és most is biztos helye van a sikerlistákon, pedig azért ez egy
Libri-irodalmi díjának jelöltje volt. Egyébként nem olyan régen Krusovszki Dénes volt a vendégem, aki meg is nyerte a közönség díját, úgyhogy ismerős ez a könyv, igen.
Igen, és ha már a Krusovszki Dénesnél tartunk, az ő könyve is jól mutatja, hogy a szépirodalmi kötetek is fönt vannak a nyári könyves sikerlistákon. Hogy egy külföldi szerzőt említsek, csak a Margaret Atwood jó példa még erre, akinek a Szolgálat meséje című regénye is folyamatosan jelen van.
Tehát azt mondod, hogy van egy nagyon jó tendencia, hogy egyre többen nyúlnak a szépirodalom felé. Én azt gondolom, hogy valahol az, hogy a Krusovszki Dénes megnyerte a kortárs szépirodalmi művével a Libri-irodalmi közönség díjat, azt gondolom, hogy ez már egy jó jel arra, illetve hát ez is ezt mutatja. Na de azért ez a mai beszélgetés, ez alkalmat ad arra, hogy úgy tematizáljunk picit, hogy azért én is azt érzem magamon sokszor, hogy azért, ha jön a nyár, akkor az ember hajlamosabb könnyedebb olvasmányokat bevágni a strandtáskába, valamint egyébként lehet, hogy azért olvasnak sokan nyáron, most azon gondolkodtam, mert hogy azért ilyenkor mennek az emberek szabadságra, ilyenkor azt érzik, hogy jobban ráérnek, és ugye hát mi is a kihívás neve, nincs időm olvasni, ilyenkor valahogy tényleg az embereknek több idejük van olvasni. Tehát aki akár egész évben nem olvas, mert mondjuk nem tagja, nincs időm olvasni kihívásnak, az is azt látom, hogy nyáron azért hajlamosabb könyvet kézbe venni, úgy érzi, hogy több szabad ideje van. Kik azok a szerzők, akik akár most a sikerlistán vannak, vagy ilyen tipikus kis könnyed, kis nyáriak, amit mondjuk ajánlani tudunk a hallgatóknak?
Igen, ahogy bönkészgettem a könyves kínálatot, egyrészt például nagyon fontos a Mister című könyve, ugye az E.L. James új regénye, amit nagyon-nagyon sokan vártak, tehát ő egy abszolút tökéletes példája a lektűr, könnyű nyári lektűr irodalomnak. Picit változtatott az írónő a műfajon és a stíluson.
Tehát mert ugye ő volt a Szürke 50 árnyalatának, hogy ő a Szürke 50 árnyalatának szerzője.
Van, és a Szürke 50 árnyalat a sorozat után most egy kevésbé, tehát még mindig erotikus, de azért egy finomabban erotikus, és inkább a romantika irányában viszi el a cselekményét ennek a regénynek. Lezárta a Szürke 50 árnyalat a történetet, és ez egy teljesen új kötet. Úgyhogy ez például vélelt helye van a sikerlisták élén ennek a könyvnek.
Neki egyébként mi a titka, mit látsz? Mitől annyira népszerű és jó?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, nem tudom megfejteni a titkát. Szerintem az első regény berobbanása az, ami még őt mindig viszi magával. Sok kritika is érte ugye az első könyveket, de ennek ellenére annyira beszippantott egy nagyon nagy olvasó réteget, akik kitartottak mellette, és én azt gondolom, hogy őt az első pillanatban nagyon jól találta el azt, hogy mikor adta ki az első regényt, és onnantól kezdve már igazából nagyon könnyű dolga volt.
A lojálisak maradtak az olvasói.
Így van, így van. Ami még egy érdekes jelenség, hogy Katie Ford, brit szerző, ő szinte mindig jelen van a nyári olvasmánylistákon, és mindig várják nagyon az olvasók az ő új regényét, pedig egy nagyon termékeny írónőről van szó. Ha jól tudom, akkor a 26. regénye jelent meg most nálunk, a Rózsaszirmunyár című, és ez is azonnal így a legnépszerűbb könyvek közé kerül. Ő egy nagyon szerethető szerző. Nyáron azért választjuk a könnyű olvasmányokat, mert nem szeretnénk túlságosan aggódni mondjuk a szereplőkért, tehát szeretnénk, hogyha pozitív végkicsengése lenne ezeknek a történeteknek. Nyilván nem a depresszív sztorik azok, amikre ilyenkor nyitottak vagyunk, és azt hiszem, hogy Katie Ford precízen hozza minden egyes könyvében ezt a receptet és ezt az életérzést. Egy nagyon kedves, sokat tapasztalt hétköznapi nő, aki szívén viseli az új írók sorsát is, és a brit piacon egyengeti azt, hogy így az első publikációt elérhessék.
Mit kell tudni az új könyvéről?
Ebben a könyvben is egyébként, mint sok más nyári olvasmányban, az utazásnak, a különböző vidékek, országok felkeresésének különleges szerep jut. Néha nekem az az érzésem, hogyha nem tudunk ténylegesen utazni, akkor legalább így a regények segítségével szeretnénk. Ez például a Rózsaszínű nyárban is London, Dél-Franciaország, Görögország, tehát több helyszín is előkerül. Ugyanerre jó példa, tehát ahol fontos, hogy már a címekbe is beépítik. Julie Kaplinnek van két olyan regénye, aminek a címében is benne van, az egyik egy csésze kávé Kopenhágában, a másik pedig egy szeret torta Brooklynban című. Tehát, hogy ezek is ilyen nagyon népszerű kötetek.
Nagyon jó, amit mondtál, nyáron különösen jellemző, hogy ha nem tudunk esetleg utazni, akkor hajlamosabbak vagyunk tényleg olyan könyveket elővenni, ami mondjuk egy nagy utazás, és otthon a fotelból képesek vagyunk rá. Eszembe jut például az Ízeki megszerelmek, ami szerintem tipikusan egy ilyen nyári olvasmány, vagy mondjuk a Napsütötte Toszkána, ami megint csak egy olyan, hogy megelevenedik előtte tényleg Olaszország és Toszkána, úgyhogy ez tényleg egy bevett recept lehet az íróknál, hogy mondjuk akkor írnak egy olyan könyvet, ami utazásos vagy utazással kapcsolatos.
Igen, és még azt akartam elmondani a nyári tendenciák kapcsán, hogy a magyar nyári könyvpiacán az is fontos, hogy két kiemelt könyves esemény is nyár elején van, és ez is befolyásolja, hogy nyáron miket olvasunk. A könyvhétre, a június elejé könyvhétre és a Margó Fesztiválra gondolok. Rendszeresen a magyar szerzők ilyenkor hoznak ki új könyveket, amik a nyári időszak során is a sikerlistákon maradnak, és az érdeklődés töretlen velük kapcsolatban. Péterfi Novák Éva könyve ilyen, például az Apád előtt nevetkőz, ami szintén egy ilyen nagyon népszerű olvasmány, de ugyanígy például Kondor Vilmos Budapest Noir sorozatába illeszkedő új könyve is június elején jelent meg, és az is látszik, hogy ez is egy ilyen keresett kötet.
Más országokban nem jellemző, hogy nyáron lennének könyvfesztiválok? Ez Magyarországon csak így?
A szakmai könyves események azok általában tavasszal vagy ősszel vannak, tehát Németországban ugye a frankfurti könyvásár, a gyerekkönyvásár Bolognában tavasszal, a londoni könyvásár szintén tavasszal, tehát helyi jellegű kisebb könyvfesztiválok azok lehetnek nyáron is.
Ami nekem eszembe jutott, hogyha a saját olvasmányaimra gondolok, hogy nyár és én mit olvastam, amikor ilyen könnyedre vágytam, az például az a Nicola Baró, aki végül is kiderült, hogy egy álnéven publikáló szerző, mert hogy se nem férfi, se nem fiatal, mert hogy egy középkorú hölgyről van szó, aki egyébként Daniela Till, nem tudom, jól lehet.
Igen.
És ez is egy nagyon érdekes jelenség. Lehet, hogy ismerős a hallgatóknak a Nő mosolya.
Mond már is Szerelmes levelek, azt hiszem ez a talán a legutolsó regénye.
Tehát
igen.
Ő is nagyon sokat írt, ami tipikus ilyen nyári, ilyen könnyed.
És talán a legtöbb Párizsban is játszódik, amennyire én fel tudom ezt idézni. Igen, és az is nagyon érdekes, hogy hogyan reagáltak az olvasók arra, mielőtt ez kiderült volna, hogy ő tulajdonképpen egy német hölgy, azelőtt mindenki teljesen oda volt, hogy milyen férfiként, milyen fantasztikusan jól tud átérezni a nők problémáit. Úgyhogy igen, ez egy nagyon érdekes jelenség, és valóban az ő könyve is töretlen népszerűségnek örvendenek. Az egy érdekes dolog, és egy külföldön is, és talán Magyarországon is egyre inkább megfigyelhető, hogy nyáron kiadják ezeket az előző szezon sikerkönyveit más formátumban. Tehát amikor utazunk, nem mindegy, hogy milyen könyv van nálunk. Ugye ilyenkor általában számít a podgyász mérete, akár repülővel, akár máshogy utazunk el, és ezért is népszerűek a puhatáblás könyvek, amik egy picit ilyen olcsóbb formátumban jelennek meg, nem pedig a vaskos, nagy, kemény fedeles, védőborítós kiadványok. Úgyhogy ez még egy ilyen tipikus nyári dolog.
Mi az oka annak, hogy külföldön sokkal gyakrabban jelenik meg ilyen paperback, ugye ebben a puha kiadású, amit említesz, nem kemény borító, nem plusz védőborító. Mi az oka annak, hogy itthon azért ezt ritkábban látom, ezt a jelenséget?
Külföldön én az angolszász piacon teljesen bevett szokás, hogy először kemény táblás formátumban jelenik meg a könyv, úgy próbálják fölépíteni. Eltelik egy év, amikor a kemény táblás formátum már kifutott, akkor utána egy olcsóbb formátumban piacra dobják ugyanazt a könyvet puha táblásként. Tehát ez egy teljesen bevett dolog, és még van külföldön egy olyan formátum is, aminek Magyarországon nem nagyon van megfelelő, ez a mass market formátum, ami egy még kisebb kötet, és még olcsóbb, még
vékonyabb papír.
Könnyebb papírra nyomtatott könyv, igen, ami még könnyebben elérhető.
Itthon ez mennyire jellemző? Most, hogy belegondoltam, a Stonert láttam ugyanígy, illetve Javier Mariasnak a könyveit. Kedvenceim, imádom, gyönyörű borító, minden könyve ugye ugyanolyan stílusú borítót kapott, és azt láttam, hogy most már megjelent ilyen puha tábláson.
Kialakuló szokás, tehát mi is megcsináljuk azt, hogy egy idő után a kemény táblás formátumot felváltjuk puha táblásra. Például ősszel érkezni fog a nagyon népszerű A döntés, puha táblás formátumban. Tehát, hogy ez egy terjedő tendencia itthon is.
Aminek tulajdonképpen anyagi okai vannak, tehát gyakorlatilag 1000 forinttal olcsóbban meg lehet akkor vásárolni?
Ha nem is 1000 forinttal, de azért olcsóbban meg lehet vásárolni a puha táblás könyvet, tehát könnyebben elérhető, és nyilván az előállítása is kevesebb bekerül.
És egyébként tényleg, ha már strandolvasmányok, mert így tematizáltuk a mai beszélgetést, akkor abban is van igazság, hogy azért könnyebben és hamarabb elvisz az ember a strandra mondjuk egy könyvet, ami puha táblás, ami kisebb, mint mondjuk egy ilyen nagy könyvet, ami leginkább a polcon néz ki, amiután elolvastuk, de hogy nehezebb is olvasni valóban. És ha már kisebb könyvek, akkor eszembe jutott, hogy ez is egy emelkedő tendencia, vagy egy ilyen egyre nagyobb divat, a zsebkönyvek. Ott van például a Helikon zsebkönyvsorozat, ami a Libri kiadó csoportnak a része, ahol, hát nem is tudom, most már 60 cím környékén járnak, imádom egyébként, nagyon jó kiadás, és tényleg néha meglepődöm magam is, hogy egy-egy könyv, ami ilyen jó 3-400 oldalas kiadványban van meg nekem, az tényleg létre lehet hozni egy ilyen kis 100 oldalas kis pici zsebkönyv formátumba, de nem annyira picibe, hogy mondjuk olvashatatlan legyen. Mennyire fut jelenleg, vagy mennyire emelkedő
ez
tendencia
nagyon, ez a zsebkönyv? Ez egy nagyon sikeres sorozat, nagyon szeretik. Nyilván a tanulók, egyetemisták, középiskolások, akiknek a tanulmányai során muszáj találkozniuk ezekkel a szerzőkkel, de ugyanúgy megveszik idősebbek is, akik nem szeretnének, nem tudom, súlyos könyveket tárolni, vagy egyszerűen csak éppen kedvet kapnak, és ez egy olcsó jó megoldás. Nagyon népszerű a sorozat, és folyamatosan bővül a címszáma is.
Én korábban azt is mondtam egyébként, akiknek ajánlottam például a blogomon, hogy ha valaki létre akarja hozni tényleg a saját kis könyvtárát, szeretne gyűjteni, egyrészt nem egy nagyon nagy beruházás, 1000 forint egy-egy könyvért, másrészt tényleg egy gyönyörű sorozatot létre tudunk otthon hozni, és azt hiszem, hogy a legalapvetőbb címek gyakorlatilag benne is vannak ebben a sorozatban.
Igen, tehát a klasszikus címek megvannak benne, vagy de ezen kívül igazi ínyenségek is helyet kapnak. Tehát az az érdekes, hogy nem csak a nagy klasszikusok, hanem egy-egy szerzőtől olyan könyvek, amik nehezen érhetők el egyébként a könyvpiacon.
Például?
Salingernek jelentek meg olyan művei, amiket máshol szerintem nem is adtak ki, csak ebben a sorozatban.
Tehát ez is például egy nagyon jó tipp, hogy mondjuk zsebkönyveket vigyetek magatokkal a strandra, így a nyár végén, bár azt gondolom, hogy még jó sokáig jó idő lesz, úgyhogy még lehet strandolni.
Egy dolog jutott eszembe, ami érdekes, hogy nyáron az ifjúsági és gyerekkönyvek is népszerűek. Egyrészt készülnek a gyerekek az iskolába, és a kötelező olvasmányok minden sikerlistán ott vannak, az Egri csillagok, a Pár utcai fiúk, tehát ezek visszatérők. De én nagy örömmel fedeztem fel, hogy például Fiala Bolcsának az új ifjúsági regénye, a Balatoni nyomozás is ott van a sikerlistán. Ez egy külön öröm, amikor magyar szerző, magyarországi helyszínhez, hazai helyszínhez kötődő könyve is helyet kap, és népszerű, és veszik, és olvassák ezek szerint a fiatalok, a gyerekek.
Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy te mit olvasol nyáron, vagy éppen, vagy általában milyen könyvekhez nyúlsz kiadó vezetőként?
Én próbálok olyan könyvet olvasni, aminek semmi köze a munkámhoz, ami egyébként nehéz, de most Zadie Smith Swing Time című könyvét fogom magammal vinni, illetve Szegedi Maszák Marian Csókolom a kezét című kötetét, ami már megjelent kemény táblás formátumban a Librinél, de most újra kiadjuk ősszel, és emiatt újra olvasom én is.
Azt hiszem, rengeteg ötletet és tippet adtunk, hogy mit dobjatok be a strandtáskába naptej és törölköző mellé, hangoztak el itt szép irodalmi címek, és azért jó hallani azt a tendenciát, hogy egyre hajlamosabbak vagyunk ilyeneket olvasni nyáron. Hallottunk könnyedebb olvasmányokat, és még a zsebkönyvekről is beszéltünk. Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ma korábbi vendégünk Leiner Laura író tért vissza hozzánk. Laura, mi a te kedvenc könyved?
Arra a regényre esett a választásom, amit legalább 20 alkalommal elolvastam már, és minden alkalommal adott valami újat, valami mást. Én azt gondolom, hogy az a regény a legjobb, amit az ember időnként újra felvesz, és el tudja újra olvasni. Nekem sincs sok ilyen egyébként, és nem is nagyon jellemző, viszont Hunter S. Thompsontól a Rumnapló egy ilyen. Kamaszkorom végén ismerkedtem meg körülbelül Hunter S. Thompson műveivel, és akkor utána, ahogy a Rumnapló megjelent, én elolvastam, és azóta szerintem évente egyszer, vagy kétszer. Például Repülőúton mindig ott van nálam, és elolvasom, csak úgy. És ez egy ilyen furcsa dolog, de nem unom, és mindig van benne valami új, ami megfog, vagy amit eddig nem vettem észre.
Azok kedvéért, akik nem olvasták, egy picit spoilermentesen elmesélt nekünk a történetét, miről is szól ez a könyv?
A Rumnapló egy New York-i újságíróról szól, aki San Juanban kap állást, oda költözik, és az ottani életéről, tulajdonképpen az ottani újságnak a szerkesztőségéről, az új kollégáiról szól. Picit Hemingway-es egyébként a stílus, mégis Thompson stílusával és szavaival, tehát ez egy ilyen furcsa kombináció, szerintem nekem ezért is tetszik. tetszik annyira, mert nagyon mélabús, nagyon melankolikus, nagyon egy picit talán depresszív is, viszont olyan hangulata van, amit én még azóta sem tapasztaltam nagyon más könyvnél. Sokszor kérdezték tőlem, hogy egyébként miről szól, és számomra tehát tartalmilag egyébként ennyiről, de maga az, hogy írja le azt a munkahelyet, azt a karibi hangulatot például, ahonnan minden áron el akarnak menni ő és a kollégái, mert nem szeretik, és amik ott történnek velük, az valahogy sokat adott nekem.
Ki az, akinek ajánlanád?
Főleg azoknak, akik Hunter S. Thompson műveit vagy Bukowskit szívesen olvasnak, Hemingway olvasóinak is egyébként, illetve az elveszett nemzedéknek a rajongóit, ők szerintem általában szeretik is ezt a könyvet. Egyébként viszonylag későn jelent meg, mert én úgy tudom, hogy amikor a Félelem és reszketés Las Vegasban című filmet forgatták, aminek Johnny Depp a főszereplője, abban az író Hunter S. Thompson aktívan részt vett, akkor még élt, és én úgy tudom, hogy Johnny Depp találta meg ezt a kéziratot, ami kiadatlan volt, és ez 98 után jelent meg ez a könyv, szerintem 30 évvel a megírása után nagyjából, tehát ennek is van egy ilyen érdekes háttértörténete, aztán csináltak belőle egy rettenetesen rossz filmet, na azt viszont senkinek nem ajánlom, mert konkrétan a három főszereplőből egy nincs is a filmben, tehát nagyon-nagyon átírták, és én nem szeretem az ilyen fajta változtatásokat, és nem is sikerült túl jól, de a könyv az nekem sokat adott, mindig nagyon sokat ad.
Jó, akkor elolvassuk, viszont nem nézzük meg a filmet.
Jó, köszönöm.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten a kedvenc kortárs spanyol elbeszélőm Javier Marías Beleszerelmesedések című regényét választottam. A történet főszereplője Maria egy madridi könyvkiadó munkatársa, aki hetek óta figyel észrevétlenül egy házas párt, akik minden nap ugyanott reggeliznek, ahol ő valósággal beleszeret a párba, vonza őt a félidegen, láthatóan nagyon szerelmes házas pár. Hát éppen ezért rázza meg, amikor az egyik reggel az újság címlapján látja viszont a férfit, akit brutális módon megkíséltek egy parkolóban. Később Maria megismerkedik az özvegyel, Luisával, aki magára maradt a két gyermekükkel, és nem képes feldolgozni férje halálát. Különös kapcsolat alakul közöttük, viszont a háttérben rengeteg történet és titok tárul fel, amelyek mind a szerelem témáját járják körül, amely egyszerre lehet a legfelemelőbb dolog az életünkben, ugyanakkor kegyetlen és aljas tettekre is késztethet minket. Erre jó példa a regény. Többször vesz váratlan kanyarokat a történet, miközben leginkább azoknak ajánlanám, akik szeretik azokat a könyveket, amelyek sok a gondolkodni való, ugyanakkor kevés a cselekmény. Marías láthatóvá teszi, hogy minden történetnek számos nézőpontja, és egynél biztosan több igazsága van, hogy a gondolataink és mi is folyton változunk, az életünk pedig éppen ettől izgalmasan fájó és örömteli. Az egyik legfontosabb világsikerű kortárs spanyol író regénye szerelemről, barátságról, boldogságról, vagyis azt hiszem a legfontosabb témákról mesél. Tehát még egyszer Javier Marías Beleszerelmesedések, olvassátok el! Azonnal elmondom, mivel készülök jövő hétre, de előtte hallgassuk meg azokat, akik nélkül a Lapozza 99-re nem jöhetett volna létre.
Több mint 2000 történet, amely rosszul kezdődött. De nem kell, hogy rosszul is folytatódjon. Az Ökumenikus Segélyszervezet kapaszkodó programja évente több mint 2000 nehéz sorsú gyermeknek ad esélyt a felzárkózásra rendszeres fejlesztő foglalkozásokkal. Támogasd munkánkat, és adjunk együtt esélyt a gyerekeknek a felzárkózásra. Részletekért keresd fel a www.segélyszervezet.hu/kapaszkodó oldalt. Lapozza 99-re Szabadoságival.
A következő adásban annak járok utána, milyen egy jó gyerekkönyv, és hogyan lehet a legkisebbeket olvasó felnőtté nevelni. Na persze arra is kitérünk szakértő vendégemmel, hogy mi a baj a Bogyó és Babócával. Majd Tokár Tamás műsorvezető áruljál, hogy mi élete könyve, végül pedig én is ajánlok egy újabb letehetetlen olvasmányt. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 13. epizódja. Ha tetszett, kövesd a műsort a podcast lejátszódon és az Instagramon, ha pedig kíváncsi vagy, hogy milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A zenei szerkesztő Szűcs Dani, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Én Szabados Ági voltam, köszönöm, hogy velem tartottatok, egy hét múlva újabb könyvekkel és témákkal várlak benneteket, addig is a könyv legyen veletek.
Beaton Studio.